Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megemlékezést tartottak Diósgyőrben az 1945. januárjában Málenki robotra elhurcolt több mint 430 helyi lakos emlékére. Közel 40 szakrendelés biztosít a Sárospataki Rendelőintézet a térség betegei számára. Gyöngyösen is kitüntetéseket adtak át a Magyar Kultúra napján. Ezek majd műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! Megemlékezést tartottak Diósgyőrben az 1945. januárjában Málenki robotra elhurcolt több mint 430 helyi lakos emlékére. A II. Világháború végén a Vörös Hadsereg által elfoglalt területeken szovjet katonák sokszor az utcáról szedték össze a civileket, akiket a Szovjetunióba hurcoltak kényszermunkára. A kis munkának nevezett Málenki robot sokak számára éveken át tartó fogságot, embertelen bánásmódot és nem egy esetben halált jelentett. Az áldozatok emlékét a Vár utcai emléktábla őrzi, amelyet 1995-ben állítottak. A táblát azóta minden évben megkoszorúzzák, így idén 2026-ban is tisztelegtek a meghurcoltak előtt. A részletekről dr. Rózsa György, a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodabolyzemplén vármegyei levéltára főlevéltáros adott tájékoztatást.
1944-45 egy rendkívüli fontos fordulópont volt ugye az Európa és Magyarország életében, amikor két birodalom váltotta egymást ugye Miskolcon is. Tudjuk azt, hogy 44. december első napjában érkeztek a szovjet csapatok Miskolc területére. A németek valójában átadták a várost, tehát komoly harcok nem voltak, és 44. december közepétől az oroszok hosszú időre, hát most már tudjuk, hogy évtizedekre berendezkedtek ugye Magyarországon és Miskolcon is. Hogy ez hogy zajlott a hétköznapokban, arról sok visszaemlékezés és levéltári forrás is van, ugyanis tudjuk azt, hogy az orosz katonai parancsnokok bármit megengedhettek az itt lévő katonáknak. Szörnyű, talán mind a mai napig feltáratlan visszaélések történtek a nők, a vagyoni helyzet, a hétköznapi emberek vonatkozásában, és ez kiteljesedett ugye 45 januárjában, amikor Borsod megyéből, Diósgyőrből és Miskolcról is tízezreket hurcoltak el Málenki robotra, úgynevezett kismunkára Oroszországban, ami hát sokaknak az életébe került. Ez körülbelül 100 000 ember lehetett minimum, akiket elhurcoltak, ezek civilek voltak, akinek semmi köze nem volt a háborúhoz. Esetleg német hangzású nevűek voltak, de nem feltétlen volt az is. Az a lényeg, hogy Diósgyőrből minimum 400 embert kellett előállítani. Ebben a Mokán komitének az emberei segítették az orosz katonaságot, és őket ugye bevagonizták, és oroszországi bányavidékre, Donyeszba, Donbasz környékére vitték ki, úgyhogy jelentős részük elpusztult, soha nem tért vissza. Na most erről megemlékezni ugye nagyon sokáig nem lehetett, ma már tudunk erről részleteket is, és egy mementóként legyen az, hogy mi történt ugye ezekben a hónapokban Magyarországon, 1945-ben, hogy hasonló soha ne történhessen meg a magyar történelemben. Ma már azt mondhatjuk, hogy nincsenek visszaemlékezők, élő visszaemlékezők, mert ez a korosztály már elhunyt. Egy ilyen 5-10 évvel ezelőtt még volt néhány nagyon idős diósgyőri, aki még ezeken a megemlékezéseken jelen volt, de ma már gyakorlatilag senki nincs, a kor miatt sem, hisz aki akkor 17 éves volt, az ma már közel lenne a 100-hoz. Úgy gondolom, az orosz levéltárak még rejthetnek olyan adatokat, forrásokat, amik feltáratlanok. A mai levéltári, magyar levéltári anyag jó rész már ismert. Tehát amennyiben egyetlen voltak olyan összeírások, amik ezzel kapcsolatosan születtek korban, mert viszonylag kevés összeírás született, visszaemlékezésekből, belügyi és egyéb dokumentumokból lehet rekonstruálni ezt a képet, hogy mi történt 45 januárjának ezen a napjaiban, és sok publikáció, konferencia, visszaemlékezés azért született meg az előző évtizedben, hisz 1945-től 90-ig ezek az emberek nem mertek beszélni, illetve kutathatatlanak voltak ezek levéltári források. Tehát ma már ez rész része a magyar történelemnek, egy szomorú része a Máleki robotra elhurcoltak, hisz az orosz nyilvántartások szerint 1949-ben mintegy ilyen szűk 600 ezer ember, 534.539 főt tartottak nyilván orosz hadifogolyt vagy internáló táborban elhurcolt magyar civilt. Tehát ez egy óriási szám, ezeknek a jelentős része egyharmada soha nem tért vissza, hanem ott hunyt el, ismeretlen sírban fekszik Oroszország területén. Egy miskolci vasúti munkás, Apró Sándor, akit személyesen ismeretem és barátomnak mondhattam, élete utolsó éveiben leírta visszaemlékezéseit, az ő személyes élettörténet. Ez egy megrázó két kötet. A 30-as években Erdélyből került a család Miskolcra, Magyarországra. Itt nőttek fel, itt dolgoztak, itt élték meg a háborút, itt élték meg a kommunizmusnak a szörnyűséges időszakát, majd a 70-es években kényszerdisszidensként a gyermekei után elhagyta Magyarországot Svédországba, de a 90-es években visszaúszta a szíve és hazatelepült Apró Sándor. Egy rendkívül érdekes könyv, sajnos kis példányszámba adta ki maga a család, az én birtokomban van ebből a könyvből, magam is dedikált példányt kaphattam. Azt mondták, akik ezzel a korral foglalkoznak, hogy soha senki nem írt jobb visszaemlékezést a 20. században a hétköznapi eseményekről Miskolcról. A 40-es évek háborús borzalmairól, az orosz megszállásról, a kommunisták berendezkedéseiről, 56-ról, majd a kádári puha diktatúráról, mert rendkívül izgalmas, rendkívül adatgazdag és elfoglalatlan mentes forrása a 20. századi történelemnek.
Közel 40 szakrendelést biztosít a Sárospataki Rendelőintézet a térség betegei számára. Kiemelkedik a szolgáltatások közül az úgynevezett egynapos sebészet, amely nagy segítséget jelent az utazás nehezen megoldók számára. Jarecsnyi Katerina igazgató elmondta, intézményük működését az egészségügyi finanszírozás mellett a fenntartó önkormányzat is segíti.
Gyakorlatilag a Sárospataki Rendelőintézet ez egy járó betegellátó intézmény. Majdnem 40 szakrendeléssel működünk, meg van határozva, hogy hány szakorvosi óránk van, amit biztosítanunk szükséges, és ezeket mi most 99%-ban tudjuk is biztosítani. Emellett, mivel az önkormányzatnak van kötelező feladata az alapellátás biztosítása, nyilván egészségügyi ellátóként ez is a mi feladatunk, hogy ezeket biztosítani tudjuk. Például olyan esetben, hogyha kiesik egy házi orvos, volt ilyen a tavaly év során is, hogy nyugdíjba vonult a hatos körzetnek a házi orvosa. Ilyenkor nekünk kell helyettest biztosítani, helyettest találni, meg megállapodni egy olyan orvossal, aki biztosítani fogja ennek a körzetnek az ellátását. De például az iskola egészségügyi ellátás, mint alapellátást is mi biztosítjuk. A védőnőket most már nem, tehát 2023-ban volt egy olyan váltás, amikor ők felkerültek a megyei kórház irányítása alá. Eleve az önkormányzata fenntartunk. A költségvetésünkben is van szerepe, hiszen tavalyi évben is, és valószínűleg ebben az évben is szükség lesz arra, hogy intézményi önkormányzati támogatást kérjünk tőle, mint fenntartótól. A költségvetésünk úgy néz ki, hogy nagy részt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a bevételeink finanszírozója, tehát egy olyan 80-85%-ban a NEAC a finanszírozója a bevételeinknek, és ennek a nagy része, tehát gyakorlatilag a működésünket úgy fel is éli, és ezen túl olyan kiadásokat, amiket már nem tudunk ebből a forrásból biztosítani, ott szükség van arra, hogy az önkormányzat segítségét kérjük, és egy intézményi finanszírozást igényeljünk tőlük. Ebben a tavalyi évben óriási segítséget nyújtott az önkormányzat, és bízom benne, hogyha az idén szükség van rá, akkor most is tudunk rájuk számítani. Mindig van valamilyen változás, tehát azt nem tudom mondani, hogy bejövünk reggel, és akkor minden jó, és minden megy, és akkor csináljuk a dolgunkat, tehát mindig van valamilyen változás, amit meg kell oldani, amit nem problémáknak fogok fel, hanem inkább feladatnak, amit meg kell, hogy oldjunk. A tavalyi év során is volt egy-két olyan szakrendelés, ahol elment orvos, újat kellett keresni, és itt nyilván mindig törekszünk arra, hogy próbáljunk egy biztonságos betegellátást biztosítani, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen abból, hogy most történt valamilyen változás, vagy elment egy orvos, és akkor adott esetben nagyon hosszú ideig nem tudják igénybe venni azt az adott szakrendelést, tehát ezeket próbáljuk mindig napra készen, vagy ha van rálátásunk és lehetőségünk, akkor már előre dolgozunk azon, hogy ezek biztonságosan megoldódjanak.
A Magyar Kultúra napján Gyöngyösen is elismerték azokat, akik munkájukkal gazdagítják a helyi kulturális életet. A Gyöngyösváros kultúrájáért kitüntetést ezúttal Zilai Györgyi énekművész, a zeneiskola tanára vehette át, aki évtizedek óta elhivatottan szolgálja a zene ügyét előadóként és pedagógusként egyaránt. A kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Amikor megtudtad, hogy te vagy a díjazott, és értesítettek erről, hogy elismerik a több évtizedes munkásságodat, akkor hogy fogadtad a hírt?
Amikor megtudtam, akkor épp egy adventi műsorra szaladtam át a nagy templomba, és először őszintén szóval fel se fogtam. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan díj, amit többen kapunk, és hát utána tisztult le bennem a gondolat, hogy hát ezt most én kapom, és én érdemeltem ki. Utána jött a megdöbbenés után a meghatottság, és a hála mindenképpen, még egyszer nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy érdemesnek találtak erre a díjra polgármester úr, a képviselők.
Láttuk a boldog képeket az interneten, amikor átadták ezt a Magyar Kultúra napján. Hát azt hiszem, hogy önmagáért beszél ez, és ez egy hivatás, és ahogy mondtam az elején, hogy énekművészként, zenetanárként, és a kettő együtt, mert hogyha most azt kellene mondani, hogy a két hivatás hogyan egészíti ki egymást, akkor mit mondanál?
Mindenképpen van egy első helyezett, ez a tanítás most már. Tehát a zeneiskola, Pácsa János Katolikus Zeneiskola magánének tanára vagyok, ez az első számú munkám, elfoglaltságom. Amikor csak lehet és van rá lehetőség, akkor állok elébe, és énekelek nagyon szívesen szoprán, énekesként, szólistaként, opera előadásokon, dalesteken, és ami csak jön most, két hét múlva alapítványi bálon fogunk mi a zeneiskola tanárai egy műsort adni.
Itt mire vagy a legbüszkébb?
Mindenek előtt a növendékeimre. Egyébként még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy folyamatosan tanul az ember a növendékeimtől is, de itthon is nagyon hálás vagyok. A növendékeim is nagyon sok erőt és boldogságot adnak, mert egyre tehetségesebbek. Tehát én haragszom is, amikor arról van szó, hogy a mai fiatalok, hát biztos, hogy van ebben igazság is, de az is biztos, hogy nagyon sok a tehetség.
Hát ugye ez az általánosítás mindig megvolt a 60-as mindig. Években, itt ott azért van egy olyan réteg, amely viszont zeneileg képzett, és hogyha már most ideértünk, hogy növendékek, meg büszke vagy rájuk, és tehetségesek, akkor most nézzük a várost. Hogy látod Gyöngyösváros kulturális életét, a zene és a művészet kapcsolatát a várossal?
Valóban nagyon gazdag a zenei, és a eleve Gyöngyös, én is a táncból is jövök, egy zene és egy táncváros, vagy fordítva. Talán régebben volt az a fordítva, hogy tánc.
És igény van rá.
És igény van rá, nagyon nagy igény. Egy ilyen, úgymond, közepesen kis vagy nagy városban, ez nagyon nagy dolog, mert ennyi tánc egyesület vagy tánc alapítvány, ennyi
rengeteg,
zenei. Hozzánk egyébként, hogy mondjam, a zeneiskolába is hajszál hiány 300 növendékünk van, azért ez egy ilyen városból azt hiszem egy egészen szép számadat. És az, hogy én nagyon örülök, hogy ugye hozzám már nem a kicsik jönnek, már azért 14 év fölöttiek kezdik el tanulni és gyakorolni, tehát ők a saját döntésük alapján jönnek.
Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, további változó intenzitású csapadékkal, a legtöbb helyen esővel. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 1-3, napközben 4-5 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 28-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. Folytatódik az ipari park fejlesztése, kezdődik a beruházás második üteme Nyíregyházán. A tavalyi évben igen népszerű volt a Nyírerdő ZRT Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. A látogatók száma harmadszor is meghaladta a 11 000-et. Digitális fordulat az adózásban, adókerekasztalt tartott a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Folytatódik az ipari park fejlesztése, kezdődik a beruházás második üteme Nyíregyházán. A kivitelezési szerződéseket aláírták, és ahogy az időjárás is engedi, folytatódhat a munka, ezúttal mintegy 70 milliárd forint értékben. A nagyszabású fejlesztés első lépése volt, hogy Nyíregyháza megyei jogú városközgyűlése 2019-ben elfogadta a befektetés ösztönzési stratégiát, amellyel új cégek előtt nyitotta meg a város kapuit, és több ezer új munkahely létrehozását segítette. A részletekről Halkóné dr. Rudolf Évát, a Nyíregyházi Gazdasági és Jogi Bizottság elnökét hallják.
Összesen 220 milliárd forint odaítélésére döntöttek eddig az ipari park infrastruktúrális fejlesztésének a tárgyában. Miért is fontos ez számunkra? Óriási történelmi jelentőségű mérföldkő a város életében, pontosan azon okok miatt, amit megfogalmaztunk a befektetés ösztönzési koncepciónkban. Munkahelyeket teremtünk, és megpróbáljuk itthon tartani a fiatalokat. Ezek az egyik legfontosabb célkitűzéseink, amihez elengedhetetlen az ipari park fejlesztése. A második ütemben 70 milliárd forintot tervezünk felhasználni, amihez már meg is kötöttük alá, és írtuk a kivitelezési szerződéseket. Az első ütemben pedig 38 milliárd forintot használtunk fel különböző infrastruktúrális fejlesztésekre. Kerékpárutak, úthálózat kiépítése, szennyvízelvezető rendszer, csapadékelvezető rendszer, és egy jelentős elektromos hálózat bővítés is megvalósult. Én azt gondolom, hogy a döntés nagyon jó volt, és azoknak a kézzelfogható eredményei pedig úgy gondolom, hogy a városlakosok érdekeit fogják szolgálni a közeljövőben és hosszú távon is.
...2025-ben ismét igen népszerű volt a Nyírerdő ZRT, Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. A látogatók száma harmadszor is meghaladta a 11 000-et. Ez többek között annak is köszönhető, hogy az évről évre hagyományosan megtartott nagy rendezvények mellett az iskola ismét országos pályázatokba csatlakozhatott be. Az iskolában az erdőprogram keretében tavasszal 14, ősszel 11 általános iskolában tartottak erdőpedagógiai foglalkozásokat. Petrilláné Barta Enikőt, az iskola vezetőjét hallják, aki hangsúlyozta, az év minden időszakában tele vannak programokkal.
A május az mindig azzal telik, hogy a Madarak és Fák napja ünnepkörben például a Tuzson János botanikus kerttel közösen nagy rendezvényt tartunk, aztán az óvodásaink szavaló versenyre jönnek, most is 16 óvodából jött majdnem 60 versenyző. Sajnos itt már kicsit létszámot is kell módosítanunk, mert megmondtuk, hogy óvodánként csak 4 versenyző jöhet, mert sokkal többen jelentkeznének. Aztán nagyon népszerű az őszi időszakban a Fedezd fel az erdő programunk, amikor az erdészek maguk mutatják be, hogy mi a munkájuk, és 5 állomáson az erdőben, a Sóstói erdőben mutatjuk be az erdészek munkáját. Itt 2 nap alatt majdnem 900 gyerek vett részt. Április második fele, hogy már a fenntarthatósági héttel kezdődik a nagy invázió, és onnantól kezdve a május az teljesen telített, és a június eleje is tanévzárásig, mert akkor meg az osztálykirándulások zajlanak. Tehát mondhatom azt, hogy április második felétől június közepéig teljesen telítve vagyunk, illetve a szeptember-októberi időszak is nagyon-nagyon sűrű.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal idei első adókerekasztala január 27-én az adózást érintő egyik legjelentősebb digitális változásra, a bevallási és adatszolgáltatási rendszerek átfogó modernizációjára fókuszál. Mondta el rádiónk hallgatóinak dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal idei első adókerekasztala 2026. január 27-én került megrendezésre. Az esemény az adózást érintő egyik legjelentősebb digitális változása, a bevallási és adatszolgáltatási rendszerek átfogó modernizációjára fókuszált. A piaci és szakmai szereplők részvételével szervezett szakmai esemény célja, hogy áttekintést adott a 2027. január 1-jével kizárólagossá váló új környezetről, amely hatékonyabb, gyorsabb és olcsóbb működést tesz lehetővé minden érintettnek. Az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, az ANK 2026. december 31-én megszűnik. A rendezvényen a NAV bemutatta az átállás jogszabályi hátterét, technikai megoldásait és gyakorlati tudnivalóit, valamint azt, hogy a vállalkozások milyen adatkapcsolati megoldások közül választhatnak, és milyen támogatást nyújt számukra a hivatal a zökkenőmentes felkészüléshez. A digitális átállás minden adózót érint, alapos előkészületeket és átgondolt fejlesztést igényel. Ezért volt szükség az adókerekasztal megtartására, amelyen a NAV szakértői mellett a legnagyobb tapasztalattal és ügyfélkörrel rendelkező szakmai szervezetek és adótanácsadó cégek vettek részt. A rendezvény lehetőséget teremtett a kérdések megvitatására, a bizonytalanságok tisztázására, valamint arra, hogy az érintettek első kézből kaptak információt a NAV jövőbeni adatalapú működéséről és az ehhez kapcsolódó elvárásokról.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Istennek minden lehetséges. A Márk evangéliumából vett mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekre vágyó pároknak február 13-a és 15-e között Mátraverebészentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házas párokat hívjuk, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket. Mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért a kinyilatkoztatás az egyház tanításának fényében, írja meghívóval kapcsolatban a Magyar Kurír. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságtevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Olyan párok jelentkezését várják, akik először vennének részt a lelki gyakorlaton, és akiknek még nincs gyermekük. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban éljenek a párok. A jelentkezési határidő február 5-e. A múlt héten ünnepélyes keretek között átadták azt a két új zarándok utat, amelyek Balatonszemes Pálos történelmi és lelki örökségét kapcsolják össze a Balaton természeti szépségeivel. A tematikus utakat Puskás Antal Pálos tartományfőnök áldotta meg. Az ünnepséget Sudár Anna Mária előadó művész moderálta, közreműködött a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Török Máté, a Misztrál együttes egyik alapító tagja. A zarándok utak minden korosztály számára bejárhatóak, jelzései jól követhetők, a pihenőhelyek és információs táblák pedig segítik a testi-lelki felfrissülést. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a közösséget, bemutassa a pálos hagyományokat, és új értékőrző turisztikai vonzerőt teremtsen a Balaton déli partján. A hosszabbik út, a Lélek útja közel 15 kilométeres, Balatonszemes fő utcájából a Páduai Szent Antal templomtól indul, majd az állomásain keresztül a Barátok erdejébe érkezik. Az erdő szép és izgalmas részein kanyarog végig, majd a Mindszent Pálos kolostor egykori helyszínét maga mögött hagyva megkerüli a Tündérvölgyet és felkapaszkodik a Mészkemence tetőre, onnan pedig visszavezet a településre a Szőlőhegyen keresztül, végül a Bagolyvár utcai kápolnánál elköszön vándoraitól. A 12 állomáson kihelyezett kódok segítségével lelki és ismeretterjesztő tartalmak érhetőek el, akár a település történetéről, szokásairól is. A másik út, a Lángok útja, a korábbi években kialakított tanösvény nyomvonalára illeszkedik, de új családokhoz, gyerekekhez szóló tartalommal. Hossza 2x2 kilométer, induló állomása a Széchenyi utca déli végénél található erdőszéli parkoló. A tematikus út összefogás eredménye, amelyhez Magyarország kormánya, a Magyar Pálos Rend, a Sefag Erdészeti és Faipari ZRT, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Balatonszemes Község Önkormányzata, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány, valamint különféle szakterületekről érkező szakemberek és civilek nyújtottak segítséget. 14. Leó pápa Giorgio Linguaieseket nevezte ki Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé január 22-én. Giorgio Linguaiesek a Fülöp-szigeteki származású Adolfo Tito Ilaiánt követi a tisztségben, aki életkora miatt benyújtotta lemondását, amit a pápa elfogadott. Adolfo Ilaiese 2021 óta látta el a nunciusi feladatokat a Szentföldön. Kinevezését megelőzően Giorgio Linguaiese 2019-től apostoli nunciusként szolgált Horvátországban, most pedig 14. Leó pápa fontos küldetéssel bízta meg a Szentföldön. A jeruzsálemi latin patriarkátus őszinte háláját fejezi ki Adolfo Tito Ilaiaseknek az elmúlt 4 év hűséges szolgálatáért, és szeretettel köszönti Giorgio Linguaieseket, akinek szolgálatát az Úr kegyelmére és áldására bízza. Giorgio Lingua 1960. március 23-án született az olaszországi Fossanóban, 1984. november 10-én szentelték pappá. Kánonjogból szerzett diplomát, majd 1992. július 1-én belépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába. A Szentszék elefántcsontparti és amerikai képviseletein, az államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős részlegén, valamint az olaszországi és szerbiai apostoli nunciatúrán teljesített szolgálatot. 2010. szeptember 4-én Irak és Jordánia apostoli nunciusává, valamint toszkánai címzetes érsekké nevezték ki. 2010. október 9-én szentelték püspökké a Szent Péter Bazilikában. 2015. március 17-től Kubában, 2019. július 22-től pedig Horvátországban szolgált apostoli nunciusként. 2026. január 22-én tehát 14. Leó pápa Giorgio Linguaieseket Izrael apostoli nunciusává, valamint Jeruzsálem és Palesztina apostoli küldöttévé nevezte ki. Olaszul, franciául, angolul és spanyolul beszél. Az ökumenikus imahét keretében Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök hirdetett igét a debreceni baptista imaházban még pénteken. Az imaura kezdetén Kis János baptista lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Palánki Ferenc ige hirdetésének középpontjában Jézus felszólítása állt, legyetek tökéletesek. A püspök hangsúlyozta, ez az evangéliumi kérés nem emberfeletti teljesítményre hív, hanem arra, hogy életünket egyre inkább a szeretet formálja. A tökéletesség bibliai értelemben azt jelenti felnőni Isten országához, éretté válni a hitben, és dönteni a szeretet mellett akkor is, amikor ez nehéz, akár az ellenség szeretetében is. Rámutatott, mindez önerőből nem valósítható meg. A keresztény ember hivatása nem az, hogy saját erejéből csodát tegyen, hanem hogy rendelkezésre álljon Isten számára, aki rajtunk keresztül cselekszik. A kánai mennyegző példáját idézve a megyéspüspök kiemelte, a szolgák megtették a maguk részét, a csodát azonban Jézus vitte végbe. A hívő ember jutalma sokszor nem látványos siker, hanem az a csendes bizonyosság, hogy Isten munkatársává válhatott. Az ige hirdetés égén Palánki Ferenc arra buzdított, a jóság hordozóivá váljanak. Az érett, irgalmas, megbocsátásra kész élet tanúságtétele teszi hitelessé az evangéliumot a világban. Amikor Isten szeretete rajtunk keresztül válik láthatóvá, akkor, sokszor észrevétlenül, már itt a földön is részesévé válhatunk Isten országának. Az imádságot Kálai Imre református lelkész vezette. Január 23-án a Krisztus hívők egységéért tartott imahét 6. napján a nyíregyházi református templom adott otthont annak az ökumenikus alkalomnak, amelyen a felekezetek közötti párbeszéd nem csak szavakban, hanem a közös bűnbánatban és az ellenség szeretett parancsának értelmezésében valósult meg. Az esemény liturgiáját Zsarnai Krisztián evangélikus esperes vezette, aki az egybegyűltek köszöntését követően az ökumenikus imahét tematikáját meghatározó örmény testvérek gondolatait olvasta fel. Pál Isten mélységes egy voltát hangsúlyozva kijelentette, ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. Isten egyszerre transzcendens és immanens, mindenen túl létezik, tevékenyen jelen van a teremtett világban. Ez az alapvető igazság hívja az egyházat arra, hogy megtestesítse és megélje azt az egységet, amely a minden hívő atyába vetett hitben gyökerezik. Az egyisten imádata az egység erős kötelékét teremti meg a keresztények között. Ahogyan a családtagok a szülők iránti szeretetükben megtalálják a közös alapot, a keresztények arra hívattak, hogy egyek legyenek ugyanazon atya iránti áhítatukban. Az alkalmat átszőtte a bűnbánat. Az elhangzott imádságok rávilágítottak arra a modernkori fásultságra, amelyben természetesnek vesszük a békét, miközben a szomszédban háború dúl. A bibliai szakaszokat nyíregyházi evangélikus oktatási intézmények vezetői olvasták fel, Rubóczki Béla, a Kossuth Lajos evangélikus gimnázium igazgatója, Kovács Imre Ágnes, a Túróczi Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola óvoda vezetője, valamint Pampuk Zoltán Gábor, a Túróczi Zoltán evangélikus óvoda és általános iskola főigazgatója. Az este központi üzenetét Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés püspök hozta el Máté evangéliuma alapján. Tanításában rámutatott, az imádság legnehezebb fokozata az ellenségeinkért való könyörgés. Ennek a nehéz lelki létrának a legfelső fokára nem könnyű eljutni. A püspök a belső átalakulást egy kép segítségével szemléltette. Egy tiszalöki fogvatartott festményét mutatta be metaforaként. A kép egy kidőlt fát ábrázol a patakparton, ám ha a festményt megfordítjuk, a vonalakból kirajzolódik Krisztus arca. Aki nem tud megbocsátani, olyan, mint a kidőlt fa, tehetetlen. De az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy megfordítsa az életünket. Ha megtanulunk az ellenségeinkért imádkozni, Krisztus a rosszat is a javunkra fordítja, hangsúlyozta. Az imádságban a közösségért, a társadalmi egységért és a politikai megosztottság ellen fohászkodtak. Az alkalmat a református ifjúság énekszolgálata és a közösen vallott apostoli hitvallás tette teljessé, emlékeztetve minden jelenlévőt, hogy bár a dogmatikai kérdések olykor elválasztanak, a Krisztusban kapott bűnbocsánat elválaszthatatlanul összeköt. Olvasható az esemény tudósítása a Magyar Kuriron. Miskolcon a Mindszenti Plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást majd nyáron, június 1-én lehet betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben sok mindenre. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Régió sportja.
Változik a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának szakmai stábja. A napokban köszöntötték a gyöngyösi jégpálya szezon 10.000. látogatóját. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Változik a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának szakmai stábja. Dávid Zoltán vezetőedző kiette a szerződésének felbontását, a nyíregyházi klub vezetése pedig ehhez hozzájárult, így a tréner távozik az együttestől. Helyét és feladatkörét Pampuk Csaba veszi át. Az eddigi másodedző évek óta a csapat mellett van, most pedig úgy döntött a Nyíregyháza vezetése, hogy a bajnokság végéig a tréner lehetőséget kap arra, hogy vezetőedzőként is irányítsa a szakmai munkát. A napokban köszöntötték a gyöngyösi jégpálya szezon 10.000. látogatóját. A pálya az elmúlt hetekben nem csak a kikapcsolódni vágyó családok, fiatalok és sportkedvelők számára jelentett vonzó programot, hanem több bajnokságnak és sporteseménynek is helyet adott. Szabó Péter Zsoltot, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Rekordidő alatt elkészült 6 napunk volt az építkezésre és a kialakításra, illetve 4-5 nap, max. 6 nap a jéghizdalására, és utána december 6-án terv szerint megnyílt a jégpálya. A kezdeti látogatottság nagyon jó volt, nyilván már előre jeleztük a tervezésnél, hogy azért az előző szezonban monopól helyzetben volt a gyöngyösi jégpálya környéken, nem volt közelbe sehol, semmelyik városban sem, idén pedig Lőrincibe, Egerbe is építettek jégpályát, tehát lehetett számítani arra, hogy kevesebb lesz az érdeklődés. Ez így is van, ahogy terveztük, illetve jeleztük a döntéshozók felé. Egészen karácsonyig mentek föl a számok, emelkedtek, az ünnepek alatt megint nagyon szépek a számok, mert téli szünet volt, és ráírtak a gyerekek korcsolyázni, illetve kihasználni ezt a lehetőséget. És most értük el a 10. látogatót, ami szerintem egy igen szép szám. Ha még ehhez azt is hozzáveszünk, hogy a 10 látogató mellett, vagy korcsolyázó mellett rengeteg ember érkezett a főtérre a korcsolyapályát nézni, gyerekeket elkísérni, illetve az adventi hangulatot kicsit élvezni, illetve a szolgáltatók által nyújtott tevékenységek, meg forradborozás, lángos, kürtős kalács, minden egyebeket kipróbálni. Megint egy jó történet. Hát egészen január 30-áig fogjuk működtetni a pályát, ott pénteken egy esti jégdiszkóval fogjuk lezárni ezt a szezont, illetve a versenyzésről is kérdeztél, tegnapi napon a Rákóczi Ferenc Általános Iskola folytatott le egy versenyt, holnapi napon érkeznek még diákok az külső szomszéd településekről, hogy ismerkedjenek a jéggel, a téli sportokkal, a jégkorcsolyázással, és Revicki tanár úr, illetve a testnevelő tanár, illetve a sportbizottság, sporttanács szervezésében január 30-án pénteken délelőtt is lesz egy gyöngyösi általános iskolák közötti sorverseny a jégpályán, úgyhogy erre is már megvan, ma érkezett meg a program, úgyhogy erre is készülünk.
Ingyenesen korcsolyázhatnak a diákok a nyíregyházi Continental Arena parkolójában kialakított jégpályán. A fiatalok hétköznaponként reggel 8 és délután 3 óra között használhatják a pályát, előzetes bejelentkezést követően. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy maximálisan kiszolgálja azokat a kereteket, amelyekre tulajdonképpen az önkormányzat ezt a programot létrehozta, hiszen általános testnevelés órák keretében látogatnak el hozzánk a gyerekek, illetve közösség összetartó program keretében mondjuk egy osztályfőnöki óra kapcsán is ide látogatnak hozzánk, és együtt vannak, jól érzik magukat. Illetve én azt gondolom, hogy a sport mindenki számára nem csak lélekben, de testben is fontos. A sokoldalú sportképzés pedig az még inkább, hogyha a gyerekeink egy testnevelés óra keretében megtanulják a korcsolyázásnak az alapjait, azt gondolom, hogy az már annyira sokoldalúan képzi őket, hogy ezt semmi esetre sem szabad kihagyniuk. Nagyon kedvezményes, ugye mind a díjmentes, tulajdonképpen itt a jégrelépés, de korcsolyát is bérehetnek tőlünk az iskolai csoportok, itt kimondottan a jégpályán, hiszen ezt a szolgáltatásunkat is áttelepítettük ide. Hatalmas az érdeklődés, van egy kolléganőnk, aki tényleg csak azzal foglalkozik, hogy mindenki beférje magára a pályára, és mindenki az ideális körülményeket kapja meg, és egyenletesen legyen terhelve ez a kisebb jégfelület, mint ahogy ezt megszokatták esetleg az iskolák, de pontosan ráférünk és beférünk erre a pályafelületre is. Egy kicsit nagyobb logisztikát igényel, de azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a téli sport örömét itt a jégpályán.
Bár a jégfelület kisebb a korábban megszokottnál, az üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy komfortos körülményeket biztosítsanak. A közeli Kodály iskola diákjai évek óta visszatérő vendégei a nyíregyházi jégpályának. Szűcs Andreát, az intézmény testnevelőjét hallják.
Nálunk is ez már évek óta hagyomány, hogy amint megnyit a jégpálya, a városnak hála, kihozzuk a gyerekeket testnevelés óra keretein belül. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon hálásak, mi testnevelők meg különösen azért a lehetőségért, hogy a gyerekeink egy ilyen szuper környezetben aktívan tudják a szabadidejüket eltölteni. Minden évfolyamot, akit mi tanítunk, azt kihozzuk, és akár több alkalommal is.
Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Kindl Gábort, a szövetség elnökét hallják.
Igazából ez már a nem is tudom hányadik sikeres év, tehát amióta én vagyok az elnök, azóta nyilván nem az én elnökségemhez kötődik, hanem inkább a versenyzőknek köszönhető ez, hogy én lehetek az egyik legsikeresebb időszakban a Magyar Triatlon Szövetség elnök, ezért rendkívül hálás vagyok, ahogy elmondtam a sportolóknak, a felkészítő sportszakembereiknek, és hát a családi hátteret biztosító szülőknek, mert az is nagyon fontos a triatlonban, hogy meglegyen ez a támogató háttér. Lémancsongónak a Super Tri versenysorozat győzelme, az fantasztikus, mert tényleg az egy meghívásos verseny, az tényleg valami fajta BL-je, tehát bajnokok ligája tulajdonképpen meghívásos versenysorozat a triatlonnak, de fantasztikus volt látni a helyszínen Wollongongban a junior versenyzőinket, vagy a 23-as versenyzőinket, Szalai Fanni ezüstérmét, fantasztikus, és az a hozzáállás, hogy ő versenyez, az azt hiszem példaértékű, és hát a Kropkó testvérek Márton és Marcinak a teljesítménye az 23-ban fantasztikus volt. És tényleg az, hogy ezt a helyszínen átélhettem, az pedig különösen jó érzés, és hálás vagyok érte.
Léman Csongor, a tiszaújvárosiak triatlonistája, a hatodik helyen zárta a világranglistát.
Egy óriási versenyblokkból érkeztem a VB sorozat záró futamára. Ez volt talán abban a blokkban az ötödik versenyem két hónapon belül, így tudtuk, hogy nem biztos, hogy tökéletes állapotban vagyok, de próbáltam a maximumot kihozni ebből a versenyből, és egy nagyon érdekes verseny kerekedett, hiszen sikerült szökésbe kerülnöm. Ezen a szinten életemben talán először heten voltunk egy elég kemény pályán az egész nagyboly ellen, és egy perces előnyben sikerült megkezdeni a futást, ami egy nagyon kemény futás volt, hiszen ez a szökésben töltött kerékpár, ez egy jó sok erőt kivett a lábamból, ezt éreztem is, és nem sikerült azokat a futólábakat előhúzni, így sikerült ez a tizedik helyezés, de abszolút nincs bennem hiányérzet, hiszen ilyen jellegű versenyek kellenek ahhoz, hogy egyre előrébb tudjak helyezkedni, akár egy ilyen verseny során is, illetve az, hogy harmadszor sikerült top 10-be kerülnöm a BB sorozatban. Tavaly ugye ötödik lettem, idén hatodik, és hogy ennyire közel vagyok a dobogóhoz, az egy óriási visszacsatolás, és úgy gondolom, hogy egy jó évben, ami akár a jövő év is lehet, akkor a dobogóért lehetek harcba, és hát abszolút ez a cél. De egy picit változik most a világbajnoki sorozat, ugye számunkra, ami a legfontosabb sorozat a triatlonban, illetve olyan szempontból is érdekes lesz, mivel elkezdődik az olimpiai kvalifikáció az év közepén, innentől mindenki nagyon extrán fog fókuszálni erre a versenysorozatra, így mi is, hiszen az olimpiai kvalifikáció mi két évből tevődik össze, talán ennek az első év az a legfontosabb része, hiszen ekkor kell nagyon jó helyre pozícionálni magunkat, hogy a második évben egy kicsit nyugodtabban tudjuk megkezdeni a kvalifikációt, azt az évet, ami rávezet a magára az olimpiára, úgyhogy ezáltal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a VB sorozatra, és úgy gondolom, hogy ezt az új lehetőséget kihasználva, hogy egy kicsit változik a VB sorozat összetétele, hogyha jó programmal tudunk érkezni magára erre a sorozatra, akkor abszolút beszélhetünk a dobogós helyezésekről, illetve idén is sikerült már a Carlo Vivari VB sorozat versenyén dobogóra állnom, ami a sorozat legkeményebb versenye volt azáltal, hogy ez a legembert próbáló pálya, nagyon kemény pályán kellett bizonyítani, és így sikerült dobogóra állnom, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon, nagyon jó visszacsatolás olyan szempontból, hogyha a legkeményebb pályán ment, akkor igazából bárhol lehet ezt reprodukálni, úgyhogy így szeretnénk nekivágni a következő évnek, és tényleg, hogyha egy jó programmal oda tudunk állni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen, és abszolút cél lehet a VB dobogó összetett. Szerintem maga a triatlon egy egyéni sportág, de amellett, hogy egyéniben szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, egy óriási lehetőség az, hogy tudunk csapatként is dolgozni és együttműködni, és ha van lehetőségünk a mixváltó versenyeken részt venni, akár a VB sorozatos csatolva, amire idén is volt lehetőség, az egy óriási kiváltság, és úgy gondolom, hogy mindenki 110%-ot nyújt. Idén például Hamburgban a mixváltó világbajnokságon 6-ok tudtunk lenni egy nagyon erős csapattal, ami ugye már pontszerző helyezés, de úgy gondolom, hogy ezt még lejjebb tudjuk faragni jóval a Los Angeles-i játékokig, úgyhogy abszolút ez egy opció, és ezt mind a fejünkbe tartjuk, hogy amellett, hogy egyéniben szeretnénk minél előrébb végezni Los Angelesben, ez mindenféleképpen egy nagyon erős ütőkártya lehet számunkra, hogy ez egy óriási kívánság, hogy bekerüljünk magába a csapatba is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk tudni ott lenni Los Angelesbe, amiben maga a pontszerzés, a top 5-be kerülés, de akár már a dobogó is cél lehet, hiszen tényleg iszonyatosan erős a magyar csapat, nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon várom ezt a lehetőséget, illetve azokat a lehetőséget, mikor csapatként tudunk újra dolgozni. Minden nemzetnek nagyon fontos, hogy a legjobb csapatát indítsa ezeken a versenyeken, hiszen ez egy óriási visszacsatolás a nemzeteknek is, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is hol helyezkednek el a világ triatlon térképén, és úgy gondolom, hogy most már abszolút mondhatjuk, hogy triatlon nemzet vagyunk, hiszen az idei VB-n is sikerült majdnem minden korosztályban érmet szereznünk. Ez ugyanígy volt a tavalyi világbajnokságon is, ami például nem minden nagy nemzetnek sikerült, gondolok itt például az angolokra, akiknek például a tavalyi utánpótlás VB-n nem vagyok benne biztos, hogy annyi érmet sikerült nyerni, mint nekünk magyaroknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy büszkeségre ad okot számunkra, és úgy gondolom, hogy csapatként is nagyon erősek tudunk lenni, hiszen az erősségeinket kihasználva úgy gondolom abszolút fel tudjuk venni a versenyt a nagy triatlon nemzetekkel, és ha egy hibátlan versenyt tudunk futni, akkor abszolút versenyképesek lehetünk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.